Üdvözlök mindenkit a History Nerd Society podcaston. Mai napsorán Szabados János lesz a vendégem, aki az STE-BTK egyetemi adjunktusa, az LKH-STE oszmánkori kutatócsoport tudományos munkatársa, és az MTA-STE oszmánkori kutatócsoport tudományos munkatársa. Remélem mindenkinek tetszeni fog az előadás, amivel készül nekünk a 16. századi kémkedésről, és egy fontos személyről, Hans Kasparról. Jó szórakozást! Üdvözlöm János a műsorban, nagyon köszönöm, hogy eljött.
Én is köszöntök mindenkit.
Az első kérdésem, mivel ugye a kémkedésről fogunk beszélni, hogy egy kis háttértörténetet adjunk ennek az egésznek, hogy mi jellemezte a hírszerzést úgy a 16, majd később a 17. században.
Hát ugye a kémkedés az gyakorlatilag mióta ember van, már szinte azóta működik, és ugye a kora újkorban az egyik állam, aki ezt tökélyre fejlesztette, az a Velencei Köztársaság volt, és ugye nekik rendkívül kiterjedt kereskedelmi hálózatuk volt a földközi tengeren, és az állam érdekük úgy kívánta, hogy a hírszerzésüket felfejleszték. Ugye a kereskedők sokszor információkat is szolgáltattak a központnak, és ugye a mi szempontunkból, ami fontos, az Oszmán Birodalomból való hírszerzés, amit szintén Velence is működtetett, illetve ugye amikor hát kicsi eufemizmussal élve kapcsolatba léptünk ugye az Oszmán Birodalommal, akkor a Magyar Királyság, aztán ugye majd később a Habsburg Monarchiának is működtetni kellett egy ilyen rendszert. Igazából ennek van egyfajta történeti fejlődése, ugye Mohács lehet egy ilyen cezúra ebben a kérdésben, aztán ugye az utána lévő, amikor a végbárrendszer kiépül, aztán utána majd a zsitvatoroki béke után ismételten egy új helyzet áll elő. Tehát ezek gyakorlatilag a periódusai ennek a kérdésnek, ha a Habsburg-oszmán viszonylatot nézzük.
És olvastam ugye a munkásságában a titkos levelezőkről, hogy esetleg erről tud-e többet mesélni nekünk, hogy kik voltak ők pontosan, és hogyan működtek?
Igazából ugye azt az előbb nem is mondtam, hogy a Habsburgok 1547-től működtethetnek állandó követséget Konstantinápolyban, és onnantól kezdve teljesen nyilvánvaló, hogy valamilyen módon információkhoz szeretnének jutni, erre különböző utakat és módokat keresnek. A mindenkori követnek volt ez a feladata, hogy megszervezze, és hát voltak olyanok, akik elég talpra esetten működtették ezt a rendszert, ez mindig egyébként az adott személytől függ, ez később is így van. És volt olyan, aki például olyan módon írta le az üzenetet, hogy nem látszott a szöveg, és akkor úgy próbálta eljuttatni Bécsbe, ugye egy titkosan írt valami más üzenetet is a hivatalos mellé, akkor volt olyan, hogy ugye hírszerzés szempontjából megpróbáltak beszervezni más államok, például a velencei tolmácsot beszervezték a 16. században, úgyhogy nem is tudott róla a Habsburg követ, hogy jelent Bécsbe is az illető. Tehát megvoltak ennek a módozatai, és a 17. században jött egy olyan fordulat, amikor megpróbálták valahogy rendszerben működtetni az információ áramlást. Tehát, hogy ne csak ilyen ad-hoc módon menjen, hanem legyen ennek egy megfelelően bejáratott rendszere. És ugye több útvonal volt lehetséges. Ugye először is közlekedtek futárok Konstantinápoly és Bécs között. Ők vittek ugye üzeneteket, de ez meglehetősen lassú is volt, sokszor meg drága is, és inkább a drágaságon volt a hangsúly, ugye a futárok azért többnyire megbízhatóak voltak. És Velencén keresztül is sokszor ment információ, legalábbis amikor éppen a politikai helyzet ezt lehetővé tette, illetve a 17. században több alkalommal is volt olyan, hogy Erdély is részt vett az információáramlásban, ami pedig a titkos levelezőket illeti, az valamikor a 17. század első felében jött létre, és az egyik fontos célja az a pénzspórolás volt gyakorlatilag, tehát ez le van írva a forrásban, hogy létre kell hozni egy olyan rendszert, hogy évente X alkalommal legyenek emberek, akik továbbítanak leveleket, és akkor nem kell a futárokat küldözgetni mindig, az információ az viszont jönni-menni fog. és ezzel egy Johann Jakob Kurz von Senftenau nevezett diplomatát bízták meg, hogy szervezze meg a rendszert, és ahogy nézegettem az ezzel kapcsolatos forrásokat, arra a következtetésre jutottam, hogy több kategóriát is el lehet különíteni a rendszeren belül, mert hogy voltak olyanok, akiknek csak az volt a feladatuk, hogy leveleket továbbítsanak, róluk általában nevükön kívül nem sokat tudunk, többnyire ragúzai kereskedők voltak egyébként ezek a személyek, voltak olyanok, akik jelentéseket is írtak, és leveleket is továbbítottak, és itt is lehet különbséget tenni a között, hogy ki az, aki többször továbbított, és kevesebbször jelentett, és többször jelentett, vagy kevesebbször továbbított levelet, illetve van egy harmadik kategória, akik pedig csak kémkedtek, tehát ahol voltak éppen, onnan küldték a jelentéseiket valamilyen úton és módon Bécsbe. És ez a rendszer, ez egész jól működött a 17. század folyamán. A második felében a századnak Kerekes Dóra végzett vizsgálatokat, én inkább a 17. század első felére vonatkozóan, és még ott a közepén van egy kis lyukaszt, majd még valahogy egyszer valakinek fel kell tárnia.
Köszönöm, és ugye most elérkeztünk a főszereplőhöz, igazából, akiről a legtöbbet fogunk beszélni a mai nap során, Hans Kaspar, ha jól ejtem a nevét.
Így van.
És miért a kérdés, hogy ki volt ő, és mi volt az ő munkássága, bár a címből majd kiderülhet, hogy mivel foglalkozott ő.
Igen, Hans Kaspar az igazából egy álnév, ugye Hans is, meg a Kaspar is az két keresztnév, tehát ez egy ilyen pseudonim, vagy álnév volt az ő részéről. Nekem csak tippem van, hogy ezt honnan vette, de ezt nem tudom bizonyítani. Tehát volt egy haditanács elnök, akinek ez volt a keresztneve, lehet, hogy onnan vette, de ezt nem tudom. A saját neve az egyébként Alexander Fischer volt, ilyen néven született Bécsben, és aztán pontosan nem tudjuk, hogy mikor, csak gyanítható, hogy valamikor a 15 éves háború folyamán török fogságba kerülhetett, és sok sorstársához hasonlóan ő is áttért az iszlámra. Ezzel viszont megnyílt számára lehetőség, hogy ott is egy karriert tudjon magának, vagy mai modern szóval élve felépíteni, és így került aztán, hát valamikor a 20-as években, ezt erre nagyon pontos adatok nincsenek, de a 20-as évek végén jelenik meg először az ő neve, mert hogy az oszmán birodalomban őt Hüsszein Csausznak hívták, és innentől kezdve lehet nyomon követni az ő kis tevékenységét, mert hogy mivel Budánra került, és több mint 20, inkább 30 éven keresztül ott szolgált, ezért magyarul is megtanult. És ez neki nagy előnyt jelentett, mert ezzel tudott kommunikálni a magyarországi politikai elittel is, vagy a Magyar Királyság politikai elitjével, illetve a bécsi politikai elittel is, sőt az erdélyiekkel is. Tehát ez a hármas, ugye mondjuk a Magyar Királyság az Bécshez kötődik nyilván, mivel ugye ugyanabban az államról van szó, de ugye Erdély ez egy kicsit más kategória ebből a szempontból. Tehát Erdély irányába is, illetve ugye a Habsburgok irányába is tudott kémtevékenységet kifejteni, és hát a legkevesebb adat sajnos arra van, hogy a saját felettese irányába vajon milyen információkat szolgáltatott ki, ugye aki a mindenkori budai pasa volt, mert ugye Budára került idővel, mert hogy erről nem nagyon van írásos forrásunk, de gyanítható, hogy ezért sokat mesélt a mindenkori budai pasának azokról, amiket ő látott, hallott.
Van-e ilyen kérdés arról, hogy ő milyen vallású volt? Így, hogy ugye Bécsben született, de később ugye török fogságba került.
Igen, ugye mivel osztrák, ugye Bécsben született, ezért katolikus neveltetésben részesült. Ezt le is írja egyébként az egyik jelentésében. És ő azt a képet próbálta mutatni a mindenkori Habsburg politika elit irányába, hogy ő megmaradt belül katolikus. Tehát, hogy hű akar lenni ilyen szempontból a gyökereihez. Ez egyébként másokra is jellemző volt a renegátoknál, hogy így próbáltak helyezkedni az adott helyzetben. Ő ugye saját magát így próbálta bemutatni, hogy ő német és katolikus. Ugye a német alatt itt most azt kell érteni, hogy a Habsburg monarchiához tartozik. Viszont azért, amikor leveleket ír, akkor leírja, hogy a gyerekeit meg szeretné körülmetéltetni, tehát hogy ő azért a muszlim társadalomnak is a része volt. Ami érdekességként hoznék, hogy eléggé úgy tűnik, hogy a felesége is német ajkú volt. Azt nem tudjuk, hogy vajon a felesége szintén áttért az iszlámra, vagy hogy vette feleségül, de vannak adatok arra nézve, hogy mintha a családja is német lett volna. Ez például egy érdekesség, hogy húsvétkor piros tojás kért Bécsből, van egy ilyen levél, ami azért nem jellemző annyira a muszlim kultúrára. Úgyhogy azért valamennyire próbálta megtartani a saját régi kultúráját is.
Igen, így a kultúrára térve, az a másik kérdésem ugye az, hogy van-e ellentmondása között, hogy ő milyen identitásúnak, etnikai identitásúnak vallotta magát, és mondjuk mások hogyan látták őt?
Hát ugye az egy dolog ugye az etnikum, a 17. században még annyira nem volt jellemző az etnikai identitásnak a hangsúlyozása, tehát ugye az volt fontos, hogy melyik uralkodó alattvalója az illető, melyik földes úrnak az alattvalója, vagy ugye az Oszmán Birodalom egy picit más rendszer volt, de hogy ott sem volt ez annyira fontos. Utána jött azt hiszem a vallás, és utána jött csak az etnikum, tehát hogy igazából az etnikai hovatartozás az annyira nem volt még ekkor, ugye nemzetiségi politika, meg nemzetiségek az majd a 18.-19. századnak lesz a nagy kérdése. Viszont maradtak fönt arra nézve adatok, hogy ő a német idézőjelben nemzethez sorolta magát, többször is említi, hogy a mi német nemzetünk így leírva, viszont amikor róla írnak a különböző diplomaták, akik jönnek, egyértelműen őt törökként jellemzik. Most itt tudni kell, hogy itt török alatt nem az etnikumot értették általában, hanem azt, hogy ő muszlim. Tehát, hogy az Oszmán Birodalomnak az alattvalója, és hogy oda szolgál hűséggel. Tehát ezt azért tudták nagyon jól az akkoriak, hogy ő, mivel áttért az iszlámra, ezért ő annak a birodalomnak az alattvalója innentől kezdve, és ennek a függvényében kell kezelni a tevékenységét is. Ami még érdekes, hogy vannak ilyen feljegyzések tőle, amikor valamelyik budai pasa, azt kétszer is van ilyen, hogy két budai pasa is szóvá teszi neki azt, hogy ő német. Az egyik azt hiszem azt is írja, hogy te német kutya. Úgyhogy azért vele éreztették azt, hogy tudják, hogy német származású, és nyilván a budai pasák is így álltak el az egész kérdéshez, mind a pozitív, mind a negatív vetületét figyelembe véve ennek a ténynek.
És kicsit a politikai vizekre evezve, hogy ő második Rákóczi Györgyhöz, ő milyen szinten és hogyan köthető?
Igen, ugye említettem már az előbb Erdélynek a kérdését. Az erdélyi fejedelemség ekkor egy külön politikai entitás volt, tehát nem a magyar királyság, ekkor nem a magyar királysághoz tartozott, ugye voltak rá törekvések, hogy visszaintegrálják, de amíg az Oszmán Birodalom erős volt, addig erre csak igény volt a magyar királyság részéről. És nagyon érdekes, hogy Hans Kaspar is Erdélyt úgy hívja, hogy tehát az erdélyekre mindig úgy hivatkozik, hogy erdélyiek, pedig tudja jó, hogy ők is magyarul írnak levelet, tehát magyar nyelven beszélnek, de mégis megkülönbözteti elég markánsan a levelében a magyarokat, meg az erdélyeket, ugye a két állam miatt. És ami a két fejedelmet illeti, ugye a Rákóciakat, első Rákóczi Györgyel valószínűleg találkozott egyszer személyesen is Hans Kaspar, legalábbis vannak erre utalások a jelentésében, hogy még a szemére is vetett egy-két dolgot a fejedelem. És ugye vannak adatok arra nézve, hogy információkat is szolgáltatott ki a különböző politikai események kapcsán az erdélyi követeknek, amikor éppen Konstantinápolyban volt. Második Rákóczi Györgyről azért van több adatunk, mert hogy a Hans Kaspar kémtevékenységének a virágkora, ami az 1650-es évekre tehető, az második Rákóczi Györgynek az uralkodása, ugye 1648 és 60 között volt Erdély fejedelme, és ezért nagyon sok, az a jelentésében sokszor kitér az Erdély kérdése is, illetve róla is vannak információk ilyen téren. Johann Rudolf Schmid, aki egy nagy szakértője volt ekkor az Oszmán Birodalomnak a Habsburgok részéről, amikor egyszer Budán van, akkor úgy jellemzi Hans Kaspárt a jelentésében, hogy hát inkább nem szerette volna őt kiiktatni az audienciájáról, amikor a budai pasával beszél, mert hogy a Hans Kaspár az kétfelé akasztja a köpenyét vagy a kabátját, ami ugye azt jelenti, hogy az információkat azokat ide is meg oda is adogatja. Tehát elképzelhető, hogy ekkor is az erdélyekre utalt, és mit, de ezt pontosan nem lehet tudni. És hát ugye egy több olyan fontos esemény volt a második Rákóczi Györgynek az uralma alatt, amiről érdemes volt jelentenie. Az egyik ilyen az az 1653-as moldvai hadjárat, amikor például Rákóczi György küldött a budai pasának leveleket, hogy megindokolja, hogy ő miért támadta meg Moldvát, ugye nyilván itt a megfelelő politikai indokokat hozta föl, amit ilyenkor szokás. Viszont a budai pasa úgy tűnik, hogy nem értett egyet Rákóczinak a megmozdulásával, és ezért megengedte úgymond Hans Kaspárnak, mert hogy érdekes módon mindig abból az időszakból vannak ilyen levélmásolatok, amikor valami olyan galiba van, ami nem tetszik az Oszmán Birodalomnak, akkor megengedte neki, hogy lemásolja ezeket a leveleket, és továbbítsa Bécsbe. És mi azért tudjuk, hogy vannak ilyen levelek, mert Hans Kaspár lemásolta őket. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon hasznos tevékenységet végzett, mert ezeket a leveleket nem ismernék, hogyha ő nem másolta volna le. Ugye a másik fontos esemény az az 1657-es hadjáratnak a következményei. Például novemberben tudjuk azt, hogy a Habsburgok is küldtek egy emberüket Budára, a pasához, illetve Rákóczi is küldött valakit Budára, és van adat arra, hogy mind a kettő irányba mentek ki információk Hans Kaspártól, tehát az erdélyi követ az leírja azt, hogy a tolmáccsal beszélt, mert hogy ő tolmácsként működött Budán, és hogy úgy tűnik, hogy több pénzt kell adni, mert hogy kenve jár a kerék. Ugye ezt mondta az erdélyi követ, tehát Hans Kaspár is így működött, mint egyébként a többi hasonló renegált, akik az Oszmán Birodalomban éltek, hogy pénzért cserébe adtak információkat. És ugyanez volt a Habsburg részről is, és mindig mondta is, hogy szeretne pénzt, és akkor majd küldi az információt. Tehát ilyen diszkrét utalásokat tett a jelentéseiben sokszor, hogy ha nincs pénz, akkor nincs info. És hát 1658-ban egyébként a Rákóczi féle hadjárat és következményei az ő sorsát is meghatározta, mert amikor a budai pasa elhagyta a Budát, mert ugye fel kellett vonulni a Rákóczi György ellen, akkor vitte magával Hans Kaspárt is, és onnantól kezdve nem tudunk róla, nincs adat arra, hogy visszatért volna Budára. Tehát valószínűleg ott maradt Temesvár környékén, az utolsó ránk maradt levelét is Temesvárról írja. És vannak még elszórt adatok, hogy 1660-ban még esetleg él, de utána már nem igazán találni adatot, tehát valószínűleg ott érte a halál, akkor ő már nem is volt annyira fiatal, hogyha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ugye a 15 éves háborúban volt gyerek, hiszen az még a század elején volt. Tehát 1660-ban ő már nem volt fiatal, úgyhogy valószínűleg akkor vesztette életét is, de azt még érdemes megjegyezni, hogy Barcsai Ákos például megírta Rákóczinak, hogy megvette Hüsszein Csahosz szolgálatait 50 aranyért, magyarul ugye beszervezték, hogy információkat szolgáltasson. Ugye Barcsai volt az, aki hát eleinte ugye helytartója volt Rákóczinak, aztán utána ugye a politikai ellenfele lett, amikor kinevezték őt, ugye a Köprülő Mehmet kinevezte őt vagy ellenfejedelemnek, vagy fejedelemnek, és onnantól kezdve már kérdéses, hogy vajon Hans Kaspár, akit egyébként az erdélyek Hüsszein Csahosznak hívnak, ők nem tudták valószínűleg, hogy Hans Kaspár néven jelentget Bécsbe. Azt tudták, hogy jelentget Bécsbe, csak azt nem, hogy milyen álnéven valószínűleg. Úgyhogy ő maga mondja egyébként, hogy Rákóczi György is ajánlott neki pénzt annak fényében, hogy szolgáltasson információt, de mint egy zsarolásként megmondja az odaérkező Habsburg követnek, hogy hát ő ezt nem akart elfogadni. Tehát, hogy így akar gondolom több pénzt kicsikarni a Habsburgoktól is, hogy információkat adjon, és egyébként adott is.
Így, hogy ennyire benne volt ugye az események meg a politikának a sűrűjébe, ő befolyásolta-e a Habsburgoknak a politikáját?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen Valószínűleg az 1640-es évek végétől kezdve kerül be ő ebbe az egész képbe. Ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy véget ér a 30 éves háború, és a Habsburgok egy kicsit jobban tudnak fókuszálni erre a térségre. A másik ok meg az, hogy Johann Rudolf Schmid ekkor kap nagyobb súlyt a Habsburg politika irányításába, és ők ekkor már Schmiddel majdnem 20 éve ismerik egymást, tehát van adat arra, hogy 1629-ben ők már ismerték egymást. Úgyhogy Schmid az, aki ajánlja az egyik budai útja után, hogy lehet támaszkodni ennek az embernek az információira, de óvatosan kell kezelni, tehát ezzel ő teljes mértékben tisztában volt. És ugye azért fontos az ő szerepe itt az 50-es évek környékén, mert hogy rendkívüli módon megnő a végvidéki összecsapásoknak a száma, és ezekről ő például tud tudósítani, meg a különböző ugye az Erdélye kapcsolatos, hogy említettem már az Erdélye kapcsolatos eseményekről is. Tehát jó szolgálatot tett Bécsben ebből a szempontból, hiszen a budai pasa környezetéből ő volt az egyetlen olyan ember, aki információkat tudott adni. Az már egy másik kérdés, hogy ezek az információk mikor és mennyire megbízhatók, majd erről még lehet, hogy beszélünk, de hogy igazából azért fontos, mert az udvari haditanácsnál is nyilván tartották az ő tevékenységét, ott értékelték ki a jelentéseit, vannak bizonyos ilyen vélemények, amiket leírnak, hogy ez például csak egy információ, és még kell egy kontroll, hogy ez biztos legyen. És nagyon érdekes, hogy azt hiszem, hogy amikor egy új pasa érkezik Budára, akkor az egyik haditanácsos, akinek megmaradtak a levelei, és egy rokonának írt leveleket, ott leírja, hogy Hans Kaspar is veszélyben van, mert hogy az újbudai pasa nem szereti őt. Ennek az egésznek az a pikantériája, hogy annak írta ezt a levelet az a haditanácsos, aki korábban követségben volt az Oszmán Birodalomban még egy két évtizeddel azelőtt, vagy még korábban, és ő is ismerte ezt a bizonyos Hüsszein Csauszt, és nem tudom, hogy ő össze tudta kapcsolni, hogy ugyanarról a szeméről van-e szó, nem biztos. De ez egy érdekes dolog, hogy a rokona írt neki, hogy van ez a budai kémünk, aki most fél, és lehet, hogy az az illető az nem is tudta, hogy ő egyébként találkozott már ezzel az illetővel.
Fenyegette őt valaha, vagy egyáltalán veszélyes lett volna az, hogyha ő lelepleződik?
Hát vannak példák, amikor nagyon borotva élen táncolt. Az egyik ilyen, amikor az első Rákóczi Györgyhöz köthető, leírja az egyik jelentésében, hogy első Rákóczi György konkrétan megfenyegette őt, mert kiderült számára az, hogy jelent a nádornak is, Eszterházy Miklósnak. A második Rákóczi György alatt is van egy érdekes történet, mert hogy ott meg az van, hogy Rákóczi György információkat ír a budai pasának bizonyos dolgokról, és ugye a budai pasa környezetében Hans Kaspar az, aki lejelenti ezt Bécsbe, és voltak olyan információk, amik ebből a magyar politikai elithez is eljutottak, tehát például a Lippai György esztergomi érsekhez, vagy Szelepcsényi György kancellárhoz, és valószínűleg Lippai volt, de ezt 100%-ban nem lehet bizonyítani, aki öntudatlanul visszaírta Rákóczinak ezeket az információkat, és akkor valószínűleg Rákóczi feltette magának a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy amit ő a budai pasának írt, az visszajön hozzá más csatornán ez az információ. És akkor ezt úgy próbálta meg kiküszöbölni, hogy nem, olyan leveleket küldött, oszmánul küldte a leveleket a budai pasának, hogy ne legyen szükség tolmácsra. Ezt a Hans Kaspar nehezményezi is egyébként valamelyik jelentésében, hogy hát ez a Rákóczi György, ez most oszmánul küld levelet, és akkor így, én így nem férek hozzá, úgyhogy nem tudom jelenteni azt, hogy miről volt szó. Vagy volt olyan, hogy szóban üzent Rákóczi György, és akkor se hívták be a tolmácsot, de hogy azt is meg lehetett oldani más úton. Úgyhogy az az érdekes, hogy tudták azt, hogy ő ezt csinálja, de mégsem volt az érdekük az, hogy eltávolítsák, mert hogy mindenki igényt tartott ezekre az információkra, amiket ő ki tudott szolgáltatni, úgyhogy életben tudott maradni még akkor is, hogyha olykor-olykor azért nem volt annyira egyszerű helyzetben a kettős kémkedés kapcsán.
Akkor elég izgalmas élete lehetett így végig aggódni
Igen.
És ugye ez a sok forrás, maga sok tudás igazából, amit ugye most itt elmondtál nekünk, hogy milyen forrásokra támaszkodtál, amik alapján ezeket ugye tudni lehet, meg hogy hol találhatóak ezek a források.
Igen, egyébként akkor elmondanám még röviden azt is, hogy egyáltalán hogyan találtam meg ezt az illetőt. Egy kicsit más témában kutakodtam még egy, hát még amikor a doktori kutatásaimat elkezdtem, és egy futárnak a halálát próbáltam meg felgöngyölíteni, mert az is ilyen izgalmas volt, és akkor rájöttem, egyébként Bécsben van az iratanyag, itt van valaki, aki Budáról jelentéseket ír. Még azt kell megjegyeznem, hogy ravasz volt Hans Kaspar, mert hiába írta Budáról a jelentéseit, mindig Tatáról keltezte őket. Tehát minden jelentésének a végén, amikor keltezi, akkor az volt, hogy Tata. És akkor így nem volt annyira feltűnő. És elkezdtem nézegetni, hogy hogy van az, hogy valaki tatai keltezéssel ír Budáról leveleket, és hogy ki lehet ez az illető, és akkor egyre több információ került elő, elkezdtem hogy utána nézegetni, meglett az a dokumentum, ahol mind a három neve szerepel, az egy kulcsdokumentumnak tekinthető, ahol felsorolják, hogy Alexander Fischer Hüssein Csausz, és akkor oda van írva fölé, hogy Hans Kaspar, tehát ez az egyik legfontosabb forrásunk vele kapcsolatban. És ezek többnyire Bécsben vannak, az Osztrák Állami Levéltár házi, udvari és állami levéltárában, most ezt németül nem fogom elmondani, de hogy ott van a jelentéseinek a nagy része, és hát valószínűleg sokkal több jelentése van, ami nincs meg. Ennek az egyik oka az lehet, hogy nem minden iratot tartottak meg, voltak selejtezések, a másik oka meg az lehet, hogy valószínűleg, amíg nem lépett ennyire magas polcra, tehát nem a haditanácshoz jutottak el a jelentései, addig csak a helyi szintű kapitányoknak vagy főkapitányoknak jelentett, és az ő családi levéltárok az vagy megvan, vagy nincs meg, és akkor is nem biztos, hogy ezek az iratok megvannak, hiszen ezek titkos dokumentumok, tehát lehet, hogy azon nyomban megsemmisítették őket, amikor megérkeztek, ezt nem tudjuk. Úgyhogy bécsi levéltárokban van a többsége az anyagnak, a másik fontos irat együttes az a hadilevéltárban van, ahol a haditanácsnak vezették a bejövő és a kimenő iratait, ezek ilyen nagy kötetek, és ott minden iratról egy rövid kivonat van, és ott például megvannak azoknak a jelentésének a kivonatai is, amik nincsenek meg teljes jelentésként, csak kivonatként, és akkor onnan lehet rekonstruálni azt, hogy még egyébként akkor ő többször is jelentett. Illetve Magyarországon az Eszterházy család levéltárában van egy darab magyar nyelvű jelentése, ami biztos, hogy tőle származik, és utalások vannak az erdélyi vonatkozású iratanyagban, illetve az előbb említettem ugye ezt a bizonyos diplomatát, aki korábban találkozott vele, őt úgy hívják, hogy Johann Ludwig von Kufstein, és az ő levelezésének egy részét Budapesten őrzik több kötetben. Ezt egy pár évvel ezelőtt találtuk az egyik kollégával, egy másik kollega hívta rá fel a figyelmünket, és megnéztük, és hát nagy ámulatunkra ott volt egy ilyen nagyon jó iratanyag, és ott is elszórtan találhatunk rá utalásokat, illetve hogyha az erdélyi anyagokat nézzük, aminek már egy jó része ki van adva, tehát a 19. században nagyon sok levelet nyomtatásban megjelentettek, ott is, ugye, ha az ember Hüssein Csauszt keres, és hogyha ugye az, említettem első Rákóczi Györgynél azt, hogy vannak utalások Hüssein Csauszra, na most, hogyha azt leírja valaki abban a jelentésben, hogy én ezt egy budai, német származású, magyarul tudó Csausztól tudom, akit Hüsseinnek hívnak, akkor az elég valószínű, hogy ő volt, tehát az erdélyi anyagban is van róla fennmaradt utalás, illetve Rákóczi Györgynek írt egy levelet is, második Rákóczi Györgynek 1654-ben, az is ki lett adva nyomtatásban, csak senki nem kötötte össze, hogy egyébként ez a Hüssein Csausz, az a Hüssein Csausz, aki korábban is volt, meg ugye ez a bizonyos Hans Kaspar lenne ez az illető, tehát ezt több helyen kellett megnézni ahhoz, hogy össze lehessen rakni a képet erről a személyről.
Nem lehetett akkor az egyszerű egyenfelán összerakosgatni, vagy mi hogy volt.
Igen, ezt tényleg össze kellett rakni. És gyakorlatilag így beleágyaztam a titkos levelezőknek a feltárásába, mert hogy ő például abba a kategóriába tartozott, aki elsősorban jelentéseket írt, de voltak olyan levelek, amiket ő továbbított Budáról tovább Bécsbe. tehát hogy a level továbbításban is valamelyest részt vett, de ő neki elsősorban nem ez volt a feladata. És pont ezért is volt bajba egyébként 1658 után, mert hogy ahol ő tartózkodott, az kívül esett azon az infrastruktúrális hálózaton, amiben ő addig benne volt, és ezért kicsit nehezebben működött a részére is az információnak a megszerzése és a továbbítása is.
Van-e még valami, amit így megosztanál velünk ezzel a témában kapcsolatban?
Hát talán az még az érdekes, hogy mondtam, mert őt össze lehetett hasonlítani más renegátokkal, ugye akár 16. századból, vagy 17. századból, és hogy ő igazából valamilyen szempontból tipikus, más szempontból meg atipikusnak tekinthető. Tehát az, hogy magyarul is tudott például, meg hogy itt volt a hódoltságban, az atipikus, ilyenről kevés van olyan, aki németként itt volt, ugye többnyire a portán voltak azok, akik német, ugye, és a 16. században nagy részt, akik német anyanyelvükként tevékenykedtek. Tehát ilyen szempontból ő kuriózum, ugye Budán van, és nem sok ilyen szeméről tudunk, aki ilyen szinten a budai pasa környezetében volt, és tudott jelenteni Bécsbe. Tehát én nézegettem több időszakot, és eddig nem találtam ehhez hasonlót, lehet, hogy majd fogok egyszer, azt nem tudom, de ebből a szempontból mindenképpen egy ilyen érdekes személynek tekinthető.
Köszönöm szépen, hogy itt
én
voltál,
is
és ezt mind elmesélted nekünk, nagyon érdekes volt, és további jó munkát, hogyha még mindig kutatod ezt a témát.
Hát most készül a könyv belőle, remélem egy éven belül meg kell, hogy jelenjen, úgyhogy majd remélhetőleg lesz.
Na, akkor mindenki figyelje a könyv megjelenését és vegyétek, mert
németül lesz,
érdekes
majd
lesz.
Igyekszem magyarul is hozzáférhetővé tenni valamilyen módon ezeket.
Rendben. Köszönöm szépen, és további szép napot.
Én is köszönöm.
Mindenkinek tetszett a mai epizód, ne felejtjétek be követni az Instagram oldalunkat, lájkolni a Facebook oldalunkat, és te is lehetsz Patreon, hogyha rámész a www.patreon.com/historynerdsociety oldalra, ahol megismerheted, hogy milyen exkluzív tartalmakkal tudunk neked szolgálni.